ha Trumpnak egyébként egy ilyen kis ország miniszterelnökével kell magát hitelesítenie, akkor lehet, hogy valóban igaza van az ellenfelének abban, hogy egyébként a koalíció építésben és a nemzetközi építésben hát vannak hiányosságai.
A legaggasztóbb szerintem az egész választásnak a tisztaságának a megkérdőjelezés, hogy az egész demokratikus intézményekbe vetett hitét veszik el az amerikaiaknak, az borzasztó nagy károkat tud okozni.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma, Zöldi Blankával, a Lakmusz főszerkesztőjével és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. Amerikai választásról fogunk beszélgetni, illetve az amerikai választáshoz kapcsolódó dezinformációkról, ami ugye biztos, hogy sokaknak beégett az legutóbbi vitán Trumpnak a macskákról, kutyákról és házi állatokról mondott mondata, amiből ugye már zene is van, mindez, ahogy ez tényleg mémesedett, ami egészen extrémnek tűnik elsőre. De közben Trumptól meg mintha mégse lenne már annyira extrém. Kezdjük kicsit egy ilyen tágabb kontextussal, hogy egyáltalán Trump még előző ciklusbéli megjelenésével hogyan alakult át az egész nyilvános beszéd, közbeszéd, hogyan uralta le Trump a dezinformációkkal, a fake newsokkal az egész médiateret, milyennek az eredet története?
Hát amit biztos elmondhatunk, hogy az, ami Trump politikájával megjelent, ami azért tényleg egy ilyen, hát egy olyan politika, aminek egyrészt az összeesküvés elméletek állnak a középpontjában, másrészt, és erre még majd visszatérhetünk, nem is lép fel azzal az igénnyel és ígérettel, hogy tényszerű dolgokat állít, de hogy ez annyiban azért nem Trump személyhez köthető, hogy az ilyen politikát szerintem mindig személyek tudják jól eladni, de hogy létező választó igényre rezonál. És azért az amerikai társadalomban a populizmus, az antiintellektualizmus azért az elég mélyen gyökerezik. És az érdekes az ugyebár, hogy ez korábban, tehát évtizedekkel azelőtt még sokkal inkább a demokraták tudták jól kiaknázni egyébként a választókba, és a demokraták körében volt egyébként sokszor az összeesküvés elméleti gondolkodás is erősebb, mondjuk nem tudom, a Kennedy gyilkosság kapcsán, de említhetjük egyébként a szeptember 11-ét is, ahol ugyebár alapvetően a demokrata tábor jelentős része gondolta azt, hogy George W. Bush követette terrormenéletet a saját nép ellen, és igazából ez a jelenség fordult át, és ma már azt látjuk, és ezzel kapcsolatban vannak friss kutatások, hogy elképesztően nagy a szakadék egyébként a demokraták és a republikánusok között azt illetően, hogy mennyire hisznek az összeesküvés elméletekbe, és akkor hogy mondjuk egy példát említsek ezzel kapcsolatban, az, hogy elcsalták a 2020-as választásokat, ami ugyebár nem egy lényegtelen kis ilyen fake newsocska, hanem azért egy elég a demokrácia szempontjából egy elég jelentős vélemény. A demokraták 13%-a gondolja, hogy ez igaz, a republikánusoknak meg a többsége 53%-a. És a legtöbb kérdésben ezt mutatjuk, tehát hogy nyilván fogunk itt arról beszélni, hogy demokrata és republikánus oldalon is van dezinformáció, de azért ez nem egy szimmetrikus helyzet egyáltalán. És a legutóbb, az előbb említett példádra visszatérve, G.D. Vance saját maga mondta azt egy interjúban, hogy hát igen, ő se tudja, hogy ez igaz-e vagy sem, de ő nem, tehát neki nem probléma az, hogy olyan dolgokról beszél, amelyek nem igazak, hogyha ezek fontosak a választóknak, és hogyha felhívhatja egy jelenségre a figyelmet, és azzal, hogy ők kutyák és macskák evéséről beszélt, és ezt az álhír terjesztette, ezzel az amerikai választók figyelmét ráirányította bevándorlás kérdésére.
Így van, és én még hozzátenném azt is, hogy az sem Trumppal kezdődött, hogy az egész amerikai politika egyre inkább a személyekre kezdett fókuszálni, és az érzelmekre. Tehát itt már beszélhetünk az első tévévitákról, beszélhetünk az Obamának a közösségi médiában elsősorban levezényelt kampányáról, és valóban azt látjuk, hogy a tényszerű állítások, azok egyre kevesebb súllyal esnek a latba, és az a lényeg, hogy az emberek, a választók érzelmileg hogyan viszonyulnak az egyes jelöltekhez, mit gondolnak róluk. Tehát valójában már egy hit kérdés az, hogy kire szavazol, és hogy Péter is említett, egyre nagyobb a szakadék a két különböző tábor között, a demokraták és a republikánusok között, azzal kapcsolatban is, hogy mit gondolnak a valóságról, és hogy mit gondolnak egyébként egymásról. És ez egyébként azért mindig, hogyha az amerikai politikáról beszélünk, azért akár is az ember fejében megjelenik az áthallás, hogy ez mennyire hasonló ahhoz, amit tapasztalunk Magyarországon is, hogy a republikánus és a demokraták között az egymásról alkotott vélemény, az mennyire romlott az elmúlt időszakban. Nagyon érdekes, pont a Mérték Média elemző műhelynek jelent meg nem olyan régen egy kutatása azzal kapcsolatban, hogy egyébként Magyarországon az ellenzéki és kormánypárti szavazók mennyire rossz véleménnyel vannak egymásról, illetve egymásnak a valóságáról. Mind a két oldal azt gondolja egymásról, hogy hát a másik oldalon nagy mosottak vannak. És hogy az, ami a másik oldalnak a médiában terjed, az a hazugság, és amit én olvasok, az a valóság. Tehát itt azért van egy nagyon erős átrendeződés abban, hogy a tényeknek és az érzelmeknek mekkora szerepe van, és abszolút ezt mindig erről beszélünk, hogy Trump hozta be igazán az amerikai politikába, hogy tök mindegy, hogy mi a valóság. Voltak a különböző amerikai médiumoknak, fact-checking szervezeteknek ilyen kutatásai azzal kapcsolatban, hogy az egyes jelöltek ugye hány hamis állítást fogalmaztak meg. A Washington Post azt számolta ki, hogy a Trumpnak az elnöki ciklusa alatt, 4 év alatt, 30 ezer hamis állítást mondott, egy napra ez 21 hamis állításnak hangzik, ami persze azért lehetetlen így ilyen pontosan összeszámolni, de azért a nagyságrendet azt
jól jelzi.
Azt abszolút érezzük.
Akkor mondjunk pár példát a mostani kampányban elhangzott álhírekre. Ugye még az előző kampányból jól emlékszünk a Pizzagate-re, amivel Hillary Clinton-t vádolták. Mi az, és akkor próbáljunk meg mind a két oldalról mondani, még hogyha nem is ugyanolyan arányú, vagy nem is ugyanolyan színezetűek ezek a dezinformációk, milyen típusú dezinformációkkal él a két oldal egymással szemben?
Hát igazából talán itt érdemes különbséget tenni két típusú jelenség között. Az egyik az egy-egy konkrét, mondjuk állítással kapcsolatos álhír, vagy nem helyesen idézett statisztika, vagy egy-egy ilyen kiragadott mondat, és ebben én azt gondolom, hogy a demokraták és a republikánusok is elég jól állnak, tehát, hogy mind a két oldalon találunk bőven olyan eseteket, amikor azért hát elég vad állításokat fogalmaznak meg, mondjuk nem tudom, a demokrata oldalon azért azzal kapcsolatban, hogy Trump alatt volt a legmagasabb eddig az Egyesült Államokban a munkanélküliség, ez mondjuk például tényszerűen nem egy igaz állítás.
Mert vagy az infláció is.
És az infláció is, igen, igen. Tehát, hogy erre vannak, tehát, hogy, és ilyenekből találunk elég sokat. Amiben szerintem talán a komolyabb különbség van, az, hogy mik azok a típusú ilyen mély és a politikai rendszer egészét érintő álhírek, vélekedések, összeesküvés elméletek, amelyek arról szólnak, hogy a politika az igazából nem olyan, mint ami, és hogy a demokrácia az csak egy ilyen színjáték, és én ebből a szempontból mondjuk, nem tudom, két példát említenék, ami szerintem ezt jól illusztrálja. Az egyik a Trump elleni merénylet kapcsán megjelent összeesküvés elméletek. Egyrészt ugyebár demokrata oldalon az nagyon általános teória volt, hogy igazából hát ez meg volt rendezve, csak ketchupot kentek neki oda, és a Trump igazából hát igen, így akarta megnyerni a választást, hogy akkor így saját maga ellen megszervezett egy merényletet, és ennek is nagyon magas rangú képviselői voltak, mondjuk amikor egy fő demokrata oldali donor, a LinkedIn alapítója terjeszti ezt a saját csatornáin, akkor azért láthatjuk, hogy ezek nem a hétköznapi emberek, akik csak ezt úgy kidobják. És a másik oldalon pedig ugyebár az volt a teória, hogy ezt maga Joe Biden rendelte meg, és az amerikai titkos szolgálatok pedig vagy félrenéztek, vagy ők maguk végezték volna el a feladatot, csak ezt rosszul csinálták. Azért amikor ugyebár ilyen szintű összeesküvés elmetek terjednek, és ezek is ismerősek lehetnek Magyarországról, akkor azért az már egy nagyon erős politikai megosztottságot tükröz, és szerintem ebből a szempontból a legmagasabb szintje az összeesküvés elmeteknek az valóban a választás elcsalásával kapcsolatos, amikor Trump elnök azt mondja, és folyamatosan ezt mondja, hogy nekem már elég szavazatom van, én alapból megnyerném a választást. Hogyha a demokraták nyernek, az csak és kizárólag csalással lesznek képesek megtenni. A republikánusok több mint fele már most is abba hisz, hogy 2020-ban elcsalták a választást. Képzeljük el, hogy mi lesz ennek az eredménye akkor, hogyha egyébként Trump esetleg elveszti a választást, amit most per pillanat egyébként a pollok szerint egy elég valószínű forgatókönyvnek tűnik. Legalábbis hát kicsit több esély van per pillanat arra, hogy Kamala Harris lehet az elnök.
És ugye ennek azért azt ne felejtsük el, hogy ez nem csak arról szól, hogy Trump mond valamit a követőinek, aztán elmondja, és abban hisznek, hanem ennek valóban a való életben is nagyon-nagyon komoly következményei vannak, hát csak gondoljunk a 2020-as elnökválasztás után, igen, ugye a 21-es január 6-ai eseményekre, tehát ahol az online térből, vagy a mediatizált térből teljesen átkerül a valós erőszaka a való világba, és sérülések, halálok vannak ebből, tehát ezzel tényleg borzasztó óvatosan kellene bánni egy felelősségteljes politikusnak, és valóban azt látjuk, hogy Trump már most előre megmondja, hogyha nem én nyerek, az biztos, hogy csalás. Hát ez azért egy elég meredek állítás már a választások előtt. Viszont egy kicsit a poénosabb dezinformációk felé, hogyha elevezhetek. Nagyon-nagyon érdekes, hogy Péter a júliusi köszönöm szépen, erről már a podcast felvétel előtt beszélgettünk, hogy óriási azért az, hogy júliusban volt ugye a Trump elleni merénylet, de hogyha megnézzük a Google trend kimutatásait, hogy július folyamán az emberek milyen dezinformációra kerestek rá, az nem a legnagyobb számban nem a Trump merénylettel volt kapcsolatos, hanem egy másik dezinformációs tartalommal, szóval hogy Trumpnak az alelnök jelölte, G.D. Vance, valójában szexelte egy kanapéval. Tehát ez azért elég érdekes, hogy ahhoz képest, hogy milyen összeesküvés elméletek terének a merénylettel kapcsolatban, látjuk azt, hogy az embereket mi érdekli valójában. És ugye ez az egész sztori, tehát ez inkább ugye a demokratákhoz kötődik, mert az alaptörténete az, hogy Twitterre valaki kiírta ezt, hogy a G.D. Vance az önéletrajzi könyvében arról írt, hogy valamikor nem pontosan kanapéval szexelt, hanem ennek a részleteibe is belement, hogy akkor egy kifordított latex kesztyű a kanapé párnái közébe szorulva, és akkor azzal folytatott valamilyenféle szerelmi viszony. Szóval ez volt maga az alaptörténet, ami utána viszonylag gyorsan kiderült, hogy csak egy poén volt, de hogy poén szinten a demokrata politikusok is ezzel viccelődtek, és ez nagyon-nagyon elterjedt a közbeszédben. Viccből valóság lett, de olyan szinten, hogy az AP, az Associated Press fact-checking oldala közölt egy tényellenőrzést azzal kapcsolatban, hogy no, G.D. Vance did not have sex with a couch. Tehát konkrétan megjelent egy ilyen cáfolat az AP-nél, ami nagyon-nagyon vicces volt, mert ezt a cikk megjelenése után visszavonták ezt a cikket, és utána pontosították, hogy hát igen, és akkor hát ez véletlen lenne. Pontosították, hogy csak azt tudták volna mondani, hogy az életrajzi könyvében nem szerepelt ez, tehát hogy nem írta le, de hát ugye honnan tudnánk megmondani, hogy ez valóban megtörtént. És nem akarom ezt nagyon-nagyon hosszan nyújtani, de szerintem borzasztó érdekes az, hogy ez a poénnak indult, egyébként egy jelölt lejáratására teljesen alkalmas sztori, az hogyan terjed el a közbeszédben, és most pont tegnap este néztem meg, nekem nagy kedvencem régóta John Olivernek a Last Week Tonight című műsora, infotainment, ki is mondja már korábban is, hogy hát arra buzdítsa a nézőit, hogy ne a Trumpra szavazzanak, tehát abszolút egy ilyen szempontból pártos műsor, és ott például egy 4 perces spotot szenteltek arra, hogy John Oliver arról beszél, hogy hát oké, ez lehet, hogy nem igaz, de azért el tudom képzelni a G.D. Vance-ről, hogy ez megtörtént, fölhívtuk a press office-át, és hogy nem válaszoltak, és hogy nem cáfolták egyértelműen ezt a sztorit, amíg ez nem történik, meg én azt fogom hinni, hogy ez valójában megtörtént.
Igen, és egyébként ez azért is egy jó meg érdekes eset, mert azt is mutatja, hogy az irónia meg a vicc az milyen könnyen egybemosódhat a dezinformációban, ami tényleg erről volt szó, hogy valaki egy ilyen paródia szöveget kreált, ami ez is lehetne G.D. Vance
könyvében. Hát amikor nálunk a hírcsárdából valóság lesz.
Egész pontosan, és akkor azt komolyan veszik emberek, és főleg egy ilyen nagyon polarizált közegben nyilván mindenki szívesen felkap egy ilyen sztorit, mert hát valóban ilyenen szeretnek az emberek csámcsogni, vagy hogy mondjuk, és hogy az, hogy utána ezt Kamala Harris is, és az alelnök jelöltje is emlegette a beszédeiben, ilyen finom utalás szintjén, de hogy megnevettetve a saját híveit, de ezt azért úgy kezelve, mintha az igaz lenne végső soron, azért ez jól mutatja, hogy igen, a viccből is lehet komolyat csinálni.
Mennyire írta át, vagy mennyire okozott nehézséget dezinformáció terjesztés terén a republikánusoknak Biden kiesése? Ugye nagyon sokáig az volt az egyik fővonal, hogy az ő öregségéből, betegségeiből származó vélt vagy valós gyengeségeit erősítették föl. Azzal, hogy ez kiesett, látszik el, hogy mondjuk támadt ebben is egy űr a republikánus kampányban, hogy ezeknek a dezinformációknak meg kell találni a Kamala Harrisre átírható verzióját, vagy úgy általában a demokratákra.
Abban azt mondom, szerintem biztos, hogy a fő kampányüzenet az igazából az volt, hogy itt van egy demens öregember, aki már halálos beteg, ugyebár ezt a fajta álhírt, ezt nagyon, nagyon nagy előszeretettel terjesztették egyébként ilyen republikánus közeli összesküvés elmélet gyártók, Alex Jones, meg mások, de ilyeneket mondjuk Elon Musk is simán oszt meg, megint csak visszakanyarodva az a gondolathoz, hogy rég nem ott tartunk, hogy ez a széleken terjed, és akkor semmi jelentősége nincs.
Joe Bidennek az esete szerintem azért is nagyon érdekes, mert mi is tényellenőrzőként rengeteg olyan videóval, felvétellel találkoztunk, ahol pont az volt a mondás, hogy hát ezek manipulálva voltak. Nem Joe Biden, nem demenciáról szóló könyveket olvasgat a könyvesboltban, tehát nem aludt el azon a rendezvényen, ahol. Tehát, hogy ebből egy csomó minden poszt meg virális tartalom jelent meg, amit manipuláltak. De ezzel együtt azért nagyon-nagyon fontos látni, hogy egyébként az amerikai politikában, a demokratáknak a politikájában az egy nagy probléma volt, és ezzel kapcsolatban sok kritika is fölmerült, hogy a valós mentális képesség, az, hogy ő tényleg öregszik, azt hogyan próbálták elmismásolni, nem mutatni ezt a nagy közönség előtt, és ez egészen addig ment, amíg a Trump-pal való vitájában ez azért a nagy közönség számára is nyilvánvalóvá vált, tehát, hogy itt azért volt egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dinamika. És abban azért van egy hasonlóság szerintem, ahogy Kamala Harrisről most már beszélünk, hogy vagy hát amilyen dezinformációkat terjesztenek róla, hogy ugyanolyan, hogy Joe Bidennél is nagyon-nagyon személyes támadásokat intéztek ellene, Kamalánál is azt látjuk, hogy rengeteg olyan dezinformáció jelenik meg, ami kifejezetten az ő személyét érinti. Tehát az első, ami bejött, az egyáltalán a származása. Tehát Trump kezdte el azt mondani, hogy jaj, hát ő akkor lett fekete, amikor feketének kellett ugye mondani a magát, addig mindig az indiai származásáról beszélt, és ugye alapból az egyik szülője jamaikai, és ezt mindig is vállalta, és mindig is beszélt erről, de hát ugye ezt most így előszedték, hogy hirtelen fekete lett. Nagyon érdekes, hogy ez az üzenet ugye teljesen kritika nélkül ugyanúgy megjelent a magyar nyelvű, elsősorban kormánypárti sajtóban is Trumpnak a szavait átvéve, és egyéb ilyen hasonló, inkább a személyének a lejáratásáról szóló megnyilvánulások terjednek a nyilvánosságban. Az, hogy Kamala Harris hülyén vihog bizonyos helyzetekben. Ez is a magyar médiában is nagyon-nagyon futott egy csomó ilyen kontextusából kiragadott nevetgéléssel, és itt is az látszik, hogy egyszerűen a személyében igyekeznek lejáratni ezeket a jelölteket.
Mindjárt beszélünk a magyar nyilvánosságról is, mert ugye érdekes, hogy mennyire fontos lett az itthoni kormánypárt közeli médiatérben és influencer térben az amerikai választás és az ehhez kötődő dezinformációk. De először beszéljünk még egy kicsit arról, hogy mi az, amit nem a demokraták, meg nem a republikánusok terjesztenek, vagy nem ők a forrásai, hanem ami külső beavatkozás. Van-e olyan dezinformáció, ami az oroszok vagy a kínaiak érdeke, és ők használják a dezinformációs csatornáikat?
Egyrészt azt mondhatjuk, hogy annyiban van, hogy van egy olyan infrastruktúra, vagyis eddig igazából két kialakult infrastruktúra, ami egymásra egy picit átfed, de nem nagyon. Az oroszok és a kínaiak által az amerikai elnökválasztás befolyásolására kiépített ilyen információs hálózat, tehát ugye ez van. Annyiban nincs, hogy ezek igazából új tartalmat nem nagyon állítanak elő, hanem részben ugyebár hát az Oroszországból importálnak különböző dezinformációs tartalmakat, tehát mondjuk az, ami Magyarországon is nagyon ott futott, és a republikánusok több mint 30%-a egyetért vele, hogy amerikai biolaborok vannak Ukrajna területén, csak az érdekes, hogy bár, hogy Amerikában is milyen nagy ott megy ez a teória, de hát ez egy orosz dezinformáció, mert alapvetően még az orosz hadsereg vezetői is, meg politikusok hangosan mondtak, szóval ezek az állítások megjelennek, és ezeket habosítják tovább. Másrésztről pedig ugyebár olyan dezinformációkat is felkapnak, amelyek nagyot mennek az amerikai médiatérben. Mondjuk ez, hogy Joe Biden szerette volna azt, hogyha lelőik Donald Trumpot, és ő rendezte meg az egész merényletet. Amit egyértelműen látunk, hogy az orosz esetben, mint ahogy ezt már 2016-ban is a különböző dokumentumok egyértelműen bizonyítják, nem igaz az, hogy csak be akartak avatkozni, anélkül, hogy egyik jelöltet támogatnák, hanem itt kifejezetten Donald Trumpot támogató narratívák mennek nagyot. Az a kínai dezinformáció esetében viszont sokkal inkább azt látjuk, hogy ott ez a klasszikus élesítsük ki a különbségeket, meg élesítsük ki a konfliktusokat.
Tehát minél jellegű, nagyobb a zavar, annál jobb
annál
nekünk
jobb,
típusú.
Igen, és akkor ilyeneket az oroszok is csináltak egyébként, de hogy most a kínai esetében különösen ezt látjuk, és erre ilyen példák vannak, hogyha egyszerre ugyebár a fekete nacionalisták és a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportok hangját felerősítjük, akkor ezzel tudjuk polarizálni a társadalmat, és tényleg ebből a szempontból az a helyzet, hogy az amerikai társadalom egy nagyon könnyű célpont. Mert lehet, hogy technológiailag, politikailag egy kicsit felkészültebbek már erre, most ugyebár lelepleztek a mostani adminisztráció tagja egy olyan dezinformációs hálózatot, amelyet tényleg Oroszország működtetett és pénzt fizetett azért, hogy influencerek terjesztek mindenféle dezinformációt. Magyar politikusok előszeretettel látták őket vendégül az MCC rendezvényén, és utána emelték őket piedesztára, de hát ők orosz ügynökök, ezt tegyük nagyon egyértelmű. Tehát ez a része igaz, de amire utalt egyébként a Blanka is, hogy olyan polarizáltá vált az amerikai társadalom, és ezzel kapcsolatban most csak egy adatot idéznék, 1960-ban 4%-a volt a demokratáknak és a republikánusoknak, aki azt mondták, hogy nem örülnének annak, hogyha a gyerekeiknek másik oldali pártból lenne a férje vagy a felesége. Most a demokraták 45%-a, a republikánusok 35%-a mondja azt, hogy nagyon nem örülne annak, hogy hogyha demokrataként a lánya fia republikánushoz házasodna, vagy fordítva. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon erős, ez elutasítottság nagyon erős, és ebből fakadóan szinte minden ilyen konfliktust fel lehet erősíteni. Tehát, és a végén persze eljutunk oda, hogy kell-e külföldi beavatkozás egyébként érdembe ahhoz, hogy dezinformációt terjedje az Egyesült Államokban, nyilvánvalóan nem, de ugyebár, hogyha mondjuk Trump elnök nyer most, vagy elnök jelölt nyer a 2024-es választáson, akkor utána pedig az lesz a narratíva, hogy az oroszok elintézték meg én, hogy az ő jelöltjük nyerjen, és ez a stratégia része, tehát hogy belekavarni, láthatóvá válni dezinformációs szempontból, és szerintem nem véletlen az, hogy néha lelepleződnek ezek a szereplők, láthatóvá válni, és aztán utána egy ilyen hamis okokozati következtetéssel le lehet azt vonni, hogy az oroszok miatt dőlt el ilyen vagy olyan irányba a választás, ami ugyebár általában nem megállapítható, és szerintem 2016 esetében is voltak ezzel kapcsolatban bőven ilyen túlállítások és általánosítások.
Térjünk akkor rá egy kicsit a magyar nyilvánosságra, már csak azért is, mert olyan, én nem tudom, hogy valaha történt-e, hogy egyébként egy amerikai elnök jelölt a legfőbb beszédében, a nagy vitájában a magyar miniszterelnökre hivatkozzon, és hogy egy ilyen kis országnak, ha nem is magyar, de akkor mondjuk így, hogy egy ilyen kis országnak, ráadásul európai országnak a vezetője legyen az, amely megerősíti az ő legitimitását. Egyrészt mennyire tudja az amerikai nyilvánosság, mennyire tudja a republikánus nyilvánosság, hogy ki az az Orbán Viktor, és hogy miért van jelentősége annak, hogy Trump rá hivatkozik, vagy mennyire használható épp azért jól, akár dezinformációra is, mert fogalmuk sincs, hogy hol van Magyarország, és ki az az Orbán Viktor.
Csak egy rövid gondolat erejéig. Egyre fontosabbá válik Magyarország a nyilván az amerikai választási kampányban. 3-4 éve voltam az Egyesült Államokban, ott azért az volt a tapasztalatom, egy taxisofőrrel beszélgettem, tehát nem tudta, hogy Magyarország hol van egyébként. A térképen fogalma nem volt arról, hogy ki a miniszterelnök, és ezeket a politikai áthallásokat sem nagyon tudta felidézni, tehát hogy ezt azok követik, akik nagyon intenzíven foglalkoznak a politikával. És persze Tucker Carlson mondjuk sokat beszél Magyarországról, Donald Trump sokat beszél, ez nyilván nem lényegtelen, de valóban arról van szó, hogy egy távoli egzotikus országnak a miniszterelnöke nagyon nagy véleménnyel van Donald Trumpról, és azért azt lássuk, hogy az amerikai vitákban ez sokszor előkerült, hogy ha Trumpnak egyébként egy ilyen kis ország miniszterelnökével kell magát hitelesítenie, akkor lehet, hogy valóban igaza van az ellenfelének abban, hogy egyébként a koalíció építésben és a nemzetközi építésben hát vannak hiányosságai.
Igen, én azért is néztem rád, mert én statisztikai adatokat nem tudok arról, hogy az amerikaiak mennyire ismernék Trumpot. De hogy pont, hogyha csak ilyen empíria alapján nézzük, nekem pont ellenkező a tapasztalatom. Tehát én 2019-ben voltam egy konferencián, egyébként Texasban is hamburgerért álltam sorba, és akkor a srác, aki előttem állt, hogy Magyarországról jöttem. Orbán, great. És akkor elkezdte mondani még a határkerítést. Tehát, hogy ez 2019-ben ez még olyan nagyon erőteljes volt, és mondom, tehát egy ilyen teljesen valószerűtlen helyen a sorban állás közben. Tehát, hogy azért bizonyos körökben szerintem van, tehát, hogy van híre Orbánnak, és azért ez már a korábbi elnökválasztásnál is nagyon érdekes volt, hogy Orbán tényleg az első között volt, aki endorszolt a Trumpot, aki azt mondta, hogy igen, hajrá, és erre azért szerintem sokan emlékeznek. És ami, hogyha visszatérünk a kérdésnek arra a részre, hogy ez a magyar médiában hogy jelenik meg, azért azt látjuk, hogy elsősorban a kormánypárti médiában pont ez a Trump felé hajlás, a republikánusok felé hajlás képeződik le. Tehát, hogy pont azok, amikre utaltunk is, a Trump által terjesztett, akár dezinformációt tartalmazó üzenetek sokkal könnyebben és gyakorlatilag mindenféle ellenőrzés nélkül jelennek meg a magyar nyilvánosságban. Tehát itt nem arról van szó, hogy Magyarországon a magyar nemzet meg a Mandiner kitalál és elkezd új elméleteket terjeszteni az amerikai elnökjelöltekről, hanem az, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül átveszik az egyes állításokat. Tehát például az Kamala Harrisnek a származásával kapcsolatban, az, hogy csak idézik Trumpot pontosan, hogy mit mondott, ezzel már szabad utat engednek annak, hogy a magyar nyilvánosságban is pontosan ugyanezek az üzenetek jelenjenek meg. És a másik nagyon jellemző ilyen dezinformációs narratíva az ugye Soros Györgyhöz kapcsolódik. Tehát, hogy folyamatosan arról érkeznek beszámolók, például a Harrisnek a jelöltségével kapcsolatban, hogy na, akkor Sorosék eldöntötték, hogy ki lesz Biden helyett az elnök jelölt. És erről például írtunk egy tényellenőrzést, amivel bemutattuk, hogy hát azért az, hogy pontosan hogyan jelölik a demokraták az elnöket, az valahogy Sorosnak ott sehogy sincsen igazából szerepe, tehát csak a szabályszerűségeket megmutatni.
És például, bocsánat, de ez utóbbi, tehát Soros György személye, amennyire fontos a magyar nyilvánosságban, annyira fontos az amerikai nyilvánosságban is? Tehát ez a dezinformáció, ez itthon ennyire hangos, vagy ez kint is egy fontos issú?
Hát kint is nagyon fontos. Tehát, hogy Soros György az ott is egy ilyen emblematikus figura, aki egyébként a republikánus oldalon azért egy ilyen ördögi figuraként jelenik meg, aki ott van minden mögött. Tegyük azt persze hozzá, hogy egyébként valóban az egyik legfőbb kampány adományozók közé tartozik, tehát hogy a demokraták győzelmében kimondottan és személyesen nagyon érdekelt, ő is és a fia is, tehát hogy ezek nem titkok, de ezzel együtt nyilván az a központi szerepe talán nincs meg, mint Magyarországon, egyszerűen amiatt, mert ott vannak más ilyen ördögi figurák, akik mondjuk a Pizzagate sztoriban megjelennek, ott nem csak Soros György, hanem Bill Gates is, meg mások is. Tehát egy kicsit talán ilyen sokszínűbb ez a paletta, mint Magyarországon. De még két gyors gondolat visszacsatolva az egyik, amire Blanka is utalt, hogy igen, hogy Magyarország azért fontossá válik az amerikai konzervatívok számára. Ez abból a szempontból mindenféleképpen igaz, hogy Magyarország jelenik meg egyébként úgy, mint egyfajta mintaállam, egy konzervatív mintaállam, és Dan Applebaum úgy fogalmaz, hogy egy ilyen konzervatív Disneyland vált. Tehát ez lett Magyarország az amerikai sajtóban, amivel belevetítik minden vágyukat, nincsen bevándorlás, családbarát politika, nincs woke, stb. A gender ideológia az nem terjedt el. Tehát, hogy ez az ilyen ígéretföldje szerep, ez nyilván nagyon kiemeli Magyarországot, és ezt tegyük hozzá azért az a magyar kormánynak, és a kapcsolatépítésnek egy nagyon komoly sikere. A másik rész viszont az, hogy éppen amiatt, mert hogy milyen konfliktusossá vált az Egyesült Államok és a mostani Biden adminisztráció és Magyarország között a viszony, éppen ezért, amiről megint csak a Blanka beszélt, hogy milyen automatikusan veszik át a republikánusok, meg a jobb oldalt terjesztett álhíreket mondjuk a magyar médiában, szóval erre elemi igényük van, hiszen ördöginek kell lefesteni azt a kormányzatot, amely egyébként páriaként kezeli Magyarországot, és azért viszont annyit meg ehhez tegyünk hozzá, hogy az a narratíva is nagyon nagyot fut a magyar nyilvánosságban, ami azért a valóságon egy kicsit összetettebb, hogy van egy ilyen fekete-fehér világ, a demokraták gyűlölik Orbán Viktort és Magyarországot, a republikánusok pedig imádják. Pont a napokban volt itt 5 republikánus szenátor, akik nem tudtak találkozni kormányoldali politikusokkal, és utána pedig kiadtak egy közleményt arról, hogy nagyon komoly problémák vannak Magyarországon a jogállamisággal és a külföldi befolyással, orosz-kínai gazdasági és politikai befolyással. Tehát az a helyzet, hogy szerintem itt van egy ilyen mélyebb antagonizmus a magyar politikában, az Amerika ellenesség, ami egyébként Magyarországon soha nem volt ilyen szervesen, erősen jelen a közbeszédben, az most nagyon felerősödött, és ezt látjuk is a kutatásokban, hogy különösen a Fidesz szavazótáborában hogyan zuhant az Amerika Egyesült Államok imázsa.
Zárásként még arról beszéljünk talán, ami a magyar közbeszédben igen fontos, és ugye Orbán Viktor tusványosan is beszélt róla, és most már jó ideje arról beszél, hogy a világ békéhez Trump győzelme kell, és magyaroknak azért személyesen is nagyon fontos Trump győzelme, mert a szomszédunkban zajló háború, amelyben a magyar kisebbség miatt Magyarország is érdekelt, az csak akkor zárható le egy héten belül, és ugye mindig mond két napot, egy hetet, de hogy gyakorlatilag a megválasztása után azonnal, mert ha jön Trump. Mennyire van benne az amerikai közbeszédben ugyanez, hogy ha jön Trump, akkor vége van az orosz-ukrán háborúnak, talán a Közel-Keleten is eljön a béke. Szóval mennyire van benne az amerikai közbeszédben, hogy Trump a békehozó?
Hát, hogy a Trump a közel-keleti helyzetet is már az előző ciklus alatt, és azt hiszem megoldotta körülbelül három szóval látjuk, hogy milyen nagy sikerekkel járt. Tehát itt azért ilyen erős kérdőjelek vannak, és persze ezek nagyon-nagyon jól hangzanak Orbántól is, ezek az állítások, hogy Trump majd elhozza a békét, meg a minden jót. Hát újságíróként, tényellenőrzőként ugye azt tudjuk mondani, hogy jövőre vonatkozó jóslatokkal nem nagyon tudunk foglalkozni, mert ez egy ilyen pusztába kiáltott szó, aztán majd meglátjuk.
Igen, másodra viszont azért azt is látjuk így történelmi tapasztalatok alapján, hogy azért a nemzetközi konfliktusokat általában nem egyik pillanatra a másikra szokták így megoldani, de ezt maga Trump elnök is mondja, hogy két telefonjába kerül, és megoldja az orosz-ukrán háborút. Tegyük hozzá, hogy el lehet képzelni olyan telefonbeszélgetést, ahol mondjuk Trump hát felajánlja Ukrajna felét nagyjából az oroszoknak, amit egyébként valószínűleg Vladimir Putyin is szívesen elfogadna, de az, hogy az Egyesült Államok gyorsan meg akarja vonni a támogatást Ukrajnától pénzügyi és fegyveres szempontból, ez nagyon nyíltan része az amerikai közbeszédnek, és egyre erősebbek azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy ez nem csak kampányígéret, mert hogyha már ilyen hangosan mond valamit Trump elnök, akkor nem mondhatja azt, hogy ja, tévedtem egyik pillanatra a másikra, vagy nem söpörheti ezt a szőnyeg alá. Tehát, hogy
bár abban, erre is volt már példa.
Igen, tehát ez igaz, és nyilván összetett a helyzet abból a szempontból, hogy egyébként Trump volt az első, aki olyan fegyvereket szállított Ukrajnának, és ez az ő adminisztrációja, amelyek azért hatékony védelmet nyújtottak az ország számára, de nagyon sok idő eltelt azóta, és azért azt látjuk, hogy az biztos, hogy Amerikának lesz egy nagyon éles fordulata az orosz-ukrán háború kérdésében, akkor, hogyha Trump lesz az elnök, és ez Oroszországnak lesz jó, és nem Ukrajnának lesz jó. Az, hogy az egyik pillanatra a másikra elhozza a békét, ezzel szemben még ezzel együtt is nagyon szkeptikus vagyok, de itt valószínűleg láthatunk majd egy elég éles fordulatot, hogyha Trump lesz az elnök.
Bár azt mondtad, Blanka, hogy jóslásokkal nem foglalkozunk. Van-e olyan dezinformáció csíra akár, vagy olyan, amit már bedobtak, amiből azt érzitek, hogy most már az elkövetkező nagyon szűk egy hónapnak a legmeghatározóbb eleme lesz, amiről azt lehet mondani, hogy akár demokrata, akár republikánus oldalról olyan befolyással bíró dezinformáció, ami erős hatással van, ha nem eldönti is a választást, de erős hatással van arra, hogy hogyan fog alakulni végül november 5-én az amerikai választás.
Hát ilyen csírákat nehéz, én inkább visszatérnék arra, ami a legaggasztóbb szerintem az egész választásnak a tisztaságának a megkérdőjelezése. Uh-huh. Tehát ezt szerintem már nagyon-nagyon korán el tudják kezdeni mondani, hogy látszik, hogy kezdenek csalni, hogyha csökken majd a pollokon a népszerűsége egyik vagy másik jelöltnek, hogy az egész demokratikus intézményekbe vetett hitét veszik el az amerikaiaknak, az borzasztó nagy károkat tud okozni. Úgyhogy szerintem itt van a legnagyobb felelőssége a politikának is, meg egyébként újságíróknak is, hogy ezzel kapcsolatban hitelesen tudjanak tájékoztatni.
Igen, szerintem is ez a legfontosabb, egyetértek. Én arra számítok, hogy minél nagyobb lesz a különbség a közén kutatások szerint Donald Trump és Kamala Harris között. Ez egy mert lehet, hogy a másik irányba fog változni. Most egy ilyen 2,5%-os előnye van az országos felmérésekben Kamala Harrisnek, 48,5% körül mérik átlagosan, és Trumpot 46% körül, amiből tegyük hozzá, hogyha ez így marad, ez egyáltalán nem jelenti azt, hát hogy Kamala Harris megnyeri, mert igen, ha még igen, vagy hibahatáron belül, vagy ha nem, ugyebár attól még vidáman lehet választást elveszíteni, az ez történt 2016-ban, hogyha a demokrata jelölt egyébként több szavazatot szerez. De hogyha esetleg ez szélesedik, tehát nyílik ez az olló, akkor fel fognak hangosodni azok a hangok a kampányban, amelyek már így is elég hangosak, ugye a demokraták el akarják csalni a választást, és az biztos, hogy a republikánus oldal is, itt sajnos azt kell mondani, tehát ez Trumpon túlnyúlik, nem fog olyan egyszerűen bele nyugodni egy választási vereségbe, hogyha ez így lesz. Ez a fajta retorika azért a demokrata oldalon sokkal enyhébb, és tegyük hozzá, hogy az mindig egy kifacsartabb és egy hát kevésbé jól hangzó érvelés, amikor az éppen hatalomban lévőkkel szemben csalják el a választást, de persze lehet ezt is mondani majd, de hogy én is ezt tekintem a legnagyobb veszélynek, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy valószínűleg komolyabb lesz a politikai, demokratikus és alkotmányos feszültség akkor, hogyha Trump nyeri a választást, hogyha Trump elveszíti a választást, éppen azért, mert ez a fajta csalás retorika, ahogy láttuk ezt, hogy mi ez vezet január 6-án annak idején, és ez, valószínűleg ehhez hasonló jeleneteket láthatunk majd még a politikában, nem szeretném a szőrőt a falra festeni, de hát ez egy eléggé könnyen előrejelezhető vonal most per pillanat.
Hát azt hiszem, hogy az amerikai elnök választás lesz az, ahol valóban megmutatkozik, ami a műsorunk címe, hogy mekkora hatalma van a dezinformációnak. Nagyon szépen köszönöm Krekó Péternek és Zöldi Blankának. Ez volt a Dezinformáció hatalma Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszonthallásra.